Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 150. Zsoltárunk első versét. Gyerekek közül ezt többen fejből is ismeritek. 150. Zsoltárunk első verse, Isten dicsőítő ének, dicsérjétek az Urat! Foglaljunk helyet, üljetek le. Mielőtt a másik éneket is elénekeljük, hagyd mondjam el szüleiteknek és a gyülekezet többi felnőtt tagjának, hogy most gyermekisten tisztelet lesz, tanévnyitó családi istentiszteletünk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a bibliai történet üzenetét úgy hallgatjuk, mintha gyermekisten tiszteleten lennénk. A gyerekek ehhez most hozzá vannak szokva, remélem, hogy a szüleitek, a gyülekezet felnőtt tagja is ismerősnek találják majd, hiszen ők is bizonyára jártak vasárnapi iskolába vagy hittanra. Ilyenkor a gyermekek nyelvén szóló istentisztelet szólít meg mindannyiunkat. Istenről majd hallani fogunk a mai történetünkben, mint akiben érdemes bízni küzdelmes időszakban is. Ezért a 275. számú dicséret, amit ismertek, énekeltük már, arról énekel, hogy mi mennyire reménykedhetünk Istenben. A 275. számú dicséretet énekeljük, végig figyeljünk a szövegére, az Úristen az én reménységem. Most álljunk föl helyünkről, tegyük imádságra kulcsolt kézzel az Úr elé a mi könyörgésünket, imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, és maradjunk csendben. Istenünk, mennyei édesatyánk, szeretném megköszönni neked, hogy benned reménykedhettünk a nyár során is, és köszönjük, hogy az iskola kezdéskor is tudhatjuk, hogy benned nem csalatkozik a mi reménységünk. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk itt a testvéreinkkel, a szüleinkkel. Köszönjük, hogy így lehetünk egy nagy gyülekezeti közösség. És arra kérünk, hogy ma is taníts bennünket a bibliai történeten keresztül. Szeretném megérteni a te akaratodat, szeretnék engedelmeskedni annak, amit mondasz nekünk. Kérünk téged, szólíts meg bennünket, mindannyiunkat most személyesen. Amen. Foglaljatok helyet, foglaljunk helyet. Mielőtt felolvasom a Szentírás igéjét a bibliai történetből, és majd a történetet meghallgatjuk, úgy látom, hogy még vannak érkező gyerekek, és szeretném azt kérni, hogy most a gyerekekkel énekeljük el azt az éneket, amit szerintem mindannyian jól tudtok. Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő. Ezt a legkisebbek is ismerik, remélem, kánon ráadásul. Úgyhogy énekeljük el ezt az éneket, és ha valaki a szülők közül, a felnőttek közül ismeri, csatlakozzon hozzánk, és közben megérkeznek azok, akik esetleg késtek.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő, nyájával arra jár, amerre várva vár, a forrás hűs vize, a zöld mező.
Akkor most kánonba is énekeljük, ez három szólamú, ti lesztek az első szólam, ti a másodikok, és veletek leszek a harmadik, jó? Az első szólam kezdi, csak az első versét énekeljük, mert az biztosan mindenki ismeri. Jó, akkor az első szólam kezdi Dóri nénivel. Szép volt. Szeretettel köszönjük azokat is, akik most érkeztek. Folytatjuk a Ábrahám, Izsák, Jákob történetéről szóló bibliai részeket, ezért most néhány bibliai verset felolvasok Mózes első könyve 26. részéből, a 12. verstől kezdődően. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, míg végül is túlsgazdaggá lett. Volt junyája, marhacsordája és nagy szolgahada, ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerál völgyében ütött tábort, ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek. Ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgája völgybe ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták, milyenk a víz? Ezért nevezte el a kutat észeknek, mert civakodtak vele. Aztán más kutat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt szitnának nevezte el. Onnan tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pörlekedtek, ezért azt Rehobótnak nevezte el, mert ezt mondta, most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Bersebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak istene, ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, segítségül hívta az Úr nevét, felvonta sátrát Izsák, szolgái meg kutatástak ott. Majd elment hozzá Abimelek Gerálból, barátjával Ahuzzattal és hadseregparancsnokával, Pikollal. Izsák ezt mondta nekik, miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül. A bibliai történet folytatását majd a történetmondás során hallhatjuk meg. Nagyon izgalmas lesz, hogy vajon miért ment hozzá Abimelek, a király meg a hadvezére. Ennek a történetnek a kapcsán eszembe jutott mindkét nyári gyerekheti élményem, legtöbben ott voltatok, és talán egyetértetek velem abban, hogy nagyon jó sikerült a Neszmély gyerekhetünk mind a kettő, de különösen a számháború. Geri barátommal megbeszéltük mindkét gyerekhét végén, hogy a számháború sikerült a legjobban, mert mindenki veszített. És tudjátok, miért fontos, hogy mindenki veszítsen? Mert az azt jelenti, hogy mindenki győzött egyszer. Arról beszéltünk Geri barátommal, hogy ha mindkét háborús eseményt ugyanaz a csapat nyeri, akkor azért csak így kedünk egy picit, akik veszítettünk, védők vagy támadók. De mivel egyszer mindenki győzött, ezért úgy emlékszem, tényleg mindenki boldog volt. Ezt a történetet olvasva azonban eszembe jutott pár évvel ezelőtti számháborús élmény Neszmélyen. Képzeljétek, hogy voltak néhányan a győztes csapatból, akik sírtak. Ugyanis őket hamarabb kilőtték a kelleténél, és hát az volt a probléma, hogy igazságtalanul lőtték ki. Tudjátok, hogy a számháborús szabályokat elég nehéz megjegyezni, még nehezebb betartani, főleg amikor a játék hevében harcolunk keményen, talán főleg, hogyha a felnőttet akarjátok kilőni, és olyankor többször meg tudjuk sérteni. És azon a nyáron azért sírtak páron, mert, mint kiderült, igazságtalanul lőtték ki őket. És hát nagy veszekedés volt. Hiába nyert a csapat, ott a púp tetején bizony egymásnak estek, na nem kézzel, de szóban a gyerekek. Azért megvolt a kibékülés, remélem emlékszik, aki esetleg benne volt, és a szenvedő alanya volt. Szóval jó volt hallani, hogy bocsánatot kértek, akik egy picit csaltak. De az jutott eszembe, hogy még egy játék során is, egy számháborús játék során, ami tényleg az egyik legszebb élmény, egy csendes héten nekünk, akkor is milyen könnyen adódhat civódás és veszekedés. Valaki megbántja a másikat, és ez nem könnyű elhordozni. Izsák történetében, a mai bibliai történetében azt hallhattátok, hogy igen sokszor volt pörlekedés, amivel Izsáknak szembesülnie kellett. Izsák szolgái, meg ezek a bizonyos gerári filiszteus szolgák között nagyon nagy veszekedés alakult ki. Ma azt szeretném megnézni, hogy Isten szolgája, az Úr szolgája hogyan viselkedik egy olyan helyzetben, amikor veszekednek vele. Belemegy a veszekedésbe ő is? Vagy komolyan veszi azt a bibliai elvet, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék? Mi történt itt? Ennek a résznek az elején azt írja a Szentírás, hogy Izsák hűséggel követi az Urat, édesapjához, Ábrahámhoz hasonlóan, tapasztalja az Úr áldásait. Az egyik esztendőben azonban ott az ígéret földjén vándorolva kevesebb eső esett, vagy az is lett, hogy egyáltalán nem esett eső, ezért nem termett gabona, éhség ütötte fel a fejét. És tudjátok, hogy nomád életet élő pásztor népnél, ha nincs gabona, nincs legelő, akkor az nem csak az állatoknak jelent éhezést, hanem az embereknek, a családtagoknak is. Izsák azonnal tudta, felelős édesapaként, családfőként, hogy arrébb kell menni valahova. No de hova? Hiszen ott Kánaán földjén mindenütt éheznek. Menjen az idegenekhez, de ott szeretettel fogadják. És képzeljétek, az történt, hogy igazából nem is volt ideje mindezeket végig gondolni, mert azt mondja a Biblia, hogy megjelent rögtön éjjel Isten álmában, és biztosította arról az Úr, hogy Izsák, itt vagyok veled, ne félj, hűségéről biztosította, veled leszek, segítek, és útba igazította. Ezért került Izsák Gérár földjére, a filiszteusok földjére, Gérárba a filiszteusok királyához mehetett az éhség elől. És ott szeretettel fogadták, mert a Abimelek, a filiszteus király, édesapja is jó barátságban volt Izsák édesapjával. Szövetség volt köztük. Tehát szeretettel fogadták. Úgyhogy Izsák nagyon örült, és a történethez most kapcsolódunk be, amit felolvastam, mekkora lehetett az öröme, amikor azt tapasztalja, hogy amikor vetett az éhség esztendejében, mert vetni mindig kell, akkor is, ha tudom, hogy lehet, hogy jövőre nem lesz aratás, vetett az éhség esztendejében, és pár hónap múlva látja ám, hogy a gabonatáblák milyen gyönyörűek, és mennyi búza van a kalászban. És azt is látta, hogy noha nem voltak jó legelők, mégis a marhacsordák meg a juhcsordák szaporodnak, és egyre gazdagabb lesz. Hallottátok ezt a kifejezést, hogy dúsgazdaggá lett. Dúsgazdag. Ma úgy mondanánk, hogy mindent megvehet, amit szeretne. Illetve mindent megvetethet magának, apával vagy anyával, a gyermek, amit szeretne. Mindenre van pénz. Dúsgazdag lett. Érdekes, és ez a mai történetünk első fontos üzenete nektek, akik kezdtétek a tanévet, meg a szüleiteknek, akik szintén veletek együtt elkezdték ezt a tanévet, meg talán a pedagógusokat is meg kell most szólítanunk, igaz? Remélem, szeretitek a tanáraitokat. De a pedagógusoknak se volt egyszerű kezdeni a tanévet bizonyára. Melyikőtök kezdte a tanévet örömmel? Föltenni az a kezét, aki már nagyon vártad, hogy kezdődjön a tanév, mert találkozhatsz az osztálytársakkal, vagytok egy páran. Jó. A másik kérdés akkor föl sem merem tenni, hogy ki volt szomorú, hogy elkezdődött az iskola? Ki mer erre jelentkezni? Jó van. Bátran lehet vállalni ezt is. A többieknek mindegy. Köszönöm szépen. Azért, hagyd mondjam nektek, én nagyon szerettem iskolába járni, de azért a nyár vége az nekem is mindig szomorú volt. Vártam a tanévkezdést, de azért nyáron jobb volt együtt lenni. Van, aki alig vártam már, volt, aki lehet, hogy izgulva kezdte az iskolát, mert új iskolába kerültél, vagy ha új tanárod lett, ő is biztos izgult, volt, aki talán félt is, és nem tudom, hogy az első héten történt-e már veletek olyasmi, hogy valami szomorú dolog, amit nagyon meg sem mertél mondani senkinek. Nagyon rossz esett. Az első üzenet a mai igényben abban bátorít, hogy Izsák akkor is, amikor minden jól ment neki, akkor is, amikor éhség volt, tapasztalta Isten jelenlétét, ott volt vele, és még az éhség ellenére is Isten áldása volt rajta, ezért meggazdagodott. Az áldás azt jelenti, hogy Isten nem csak szükségeset ad, hanem ráadást is. Nem tudom, hogy ti izgultatok-e együtt az olimpiai versenyek során. Én legjobban akkor izgultam, mikor a Kozman és a kis páros, a Kenu 2-es indult. Nem tudom, néztétek-e, én éppen alkalmat tartottam, bibliai alkalmat, képzeljétek, úgyhogy nem láthattam. De amikor meghallottam, hogy bronzérmesek lettek, egyből az jutott eszembe, hogy köszönöm, Uram. Ez számomra magyar emberként akkora áldás. Én nem tudom, hogy ők istenfélőkkel imádkoztak-e, mielőtt elkezdték a versenyt, de ez áldás. Hogy ők nem csak, hogy bejutottak a döntőbe, hanem, hogy örömet szerezzen nekünk Isten, nekünk magyaroknak, egy ilyen olimpián bronzérmet nyertek. Amikor Isten nem csak valami szükségeset ad, hanem valami sokkal többet. De az áldás lehet az is, amikor Isten valami rosszból jót hoz ki. Amikor lehet, hogy valami szomorú dolog történt veled, talán az első héten már az iskolában, vagy nyáron, lehet volt olyan köztetek, aki beteg lett nyári szünetben, és hosszú ideig, és igazán nem tudod élvezni a nyár örömét. De lehet, hogy így kerültél közelebb Istenhez. Így fordultál oda Istenhez még inkább imádságban. Amikor reggel elindultok apával vagy anyával az iskolába, lehet, hogy fájó szívvel indultok, lehet, hogy örömmel. A mai történetünk üzenete azt mondja, de indulhatsz mindig az Úrral. Ő veled lesz a bajban is, és veled lesz akkor is, amikor minden jól megy. Izsák az éhség után nagy áldást tapasztal, dúsgazdag lett. Mi történt? Ezt észrevették a szomszédok. Nem tudom, hogy nektek milyen szomszédjaitok vannak ott, ahol laktok. Jó szomszédok, vagy kevésbé jók? Remélem, hogy rossz szomszéd senkinek nincs. Izsák szomszédjai, a filiszteusok, ne felejtsétek el, azt mondtam a történet miatt, hogy ők Ábrahámmal biztos, hogy jóba voltak. A filiszteusok korábbi királya Ábrahámmal szövetségben volt, és Abimelek is szeretettel fogadta Izsákot. De amikor látták, hogy neki sokkal nagyobb a marhacsordája, Persze az idegennek, aki ide jött közénk az éhség elől. Neki sokkal nagyobb gabona földje van. Meg a júnyájak is. Milyen ekkora júnyájai vannak? Ővé a legjobb legelő. Milyen szót olvastam föl? Félté kenyek lettek. Elkezdtek irigykedni. Ugye neked nem ismerős az irigység. Az irigység akkor szokott elfogni engem is, én is szoktam irigykedni, amikor például veszítettünk számháborúba, és nagyon szerettem volna nyerni. De ez komoly. Tudjátok, hogy én szeretek nyerni, és amikor veszítek, az nem könnyű. Ezért fontos, hogy azért egyszer mindenki nyerjen, az a legjobb számháború. De amikor Izsákra irigykedtek, azt olvassuk, hogy még a király is irigykedett. Még a király is féltékeny lett. És hívatja Izsákot, Izsák, menj el innen közülünk, mert sokkal gazdagabb vagy, mint mi. Ez azt jelentette, Izsák nagyon szomorú lett, azt jelentette, hogy ott kell hagyni a jó legelőket, a kitűnő termőföldet, és ennél csak rosszabb helyet találhat magának. De hát filiszteusok vannak otthon, arrébb kell menni. Viszont megdöbbenten olvastam azt, hogy Izsák nem kezdett el veszekedni a filiszteus királlyal, nem kezdett el perlekedni, hanem egyszerűen, szomorúan, sajnálva az egészet, tudva, hogy most nagy kárt szenvedek, de fölkelt és elindult. Elindult a családdal, meg a nyájakkal. És hallottátok, Gérál völgyébe költözött. Ott verte fel a sátrakat. Hallottátok, hogy ott kiásta azokat a kutakat, amiket még az édesapja ásott annak idején, de amit a filiszteusok valószínű irigységből régen betömtek, most kiásta őket. Ez a mozzanat azt jelzi, hogy Izsák bármennyire is nagy kár érte, arra gondolt, hogy de hát az úr gondoskodik rólam, hiszen az apámról is gondoskodott ezen a területen, és most van vizem. És a kút azt jelenti, hogy van mit inni az állatoknak. Ha nem is esne az eső, a kútban van víz, és az emberek is tudnak inni. Ha nincs kút azon a vidéken, pásztor népek között nincs kút, akkor az könnyen szomjúságot jelent. És hogy mondjam nektek, most engedjetek meg egy apró vicces gondolatot, Izsák nem tojásos vizet ivott. Akik Neszmélyre jártatok, tudjátok, mit jelent a tojásos víz. Akik még nem jártak Neszmélyen, majd megismeritek, Izsáknak nagyon finom víz volt abban a kútban. Magasztalta Isten. De mi történt? Egyszer csak azt írja át, hogy még nagyobb örömet ad neki Isten, még nagyobb áldást. A szolgái új kutakat is akartak ásni, ástak, és egyszer csak találtak egy olyan kútra a mélyben, amelybe forrásvíz folyik. Ez azt jelenti, hogy mindig friss a víz, soha nem fog kiapadni, mert élő víz, forrás víz táplálja a kutat. Ez a legnagyobb érték. Ha egy kút azon a vidéken mondjuk milliókba kerül, akkor egy forrás víz milliárdok. Azért mondok ilyen nagy számokat, hogy érezzétek a súlyát a kút értékének. Úgyhogy Izsák magasztalja Istent, és nagyon örül. Gondoskodik rólam az Úr, akkor is, amikor kár ért engem. Mi történt a folytatásban? Észrevették ám a kedves szomszédok, filiszteus barátai, hogy örülnek ezek az Izsák szolgái. Kiásták azt a kutat, vajon milyen lehet az a kút. És mennek, és mikor rádöbbennek, hogy forrásvízű kút, nem olvassuk, hogy irigykedtek, féltékenyek lettek. Mit is olvastam? Megkérdezték Izsák szolgáit, hogy ki ez a kút? Mit mondtak Izsák szolgái? Hát a miénk, mi ástuk. Látjátok, még forrásvíz is van. Tiétek? Azt csak hiszitek, az a miénk. Kinek a földjén ástátok ezt a kutat? Hát Gérál földjén, a filiszteusok földjén. Akkor ki a kút? Most hagyd ne mondjak egy csúnya szót, elküldték őket. Gérál szolgái elvették a kutat. Izsák szolgái próbálnak veszekedni velük, de hát nem engednek. A kút a miénk, a mi földünkön. De a miénk, hiszen mi ástuk, nem? Nem, a mi földünkön van a miénk a kút. Úgyhogy menjetek innen. Izsák szolgái végül is mentek Izsákhoz, hogy Uram, most mit csináljunk? És Izsák gondolkodik, most perlekedjen, veszekedjen. Legyen rosszban a szomszédokkal. Harcoljon a kútért. De biztos eszébe jutott az, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék. Van, amit egy hívő ember, Isten gyermeke, ha felnőtt, ha gyermek, nem tehet meg. Mert nem kedves Istennek. És Izsák úgy érezte, hogy most az én utam az, le kell mondani a kulcsról, pedig milliárdos értékű, le kell mondani a kulcsról, ez óriási kár, de én nem akarok veszekedni. Azt mondja Izsák a szolgáknak, menjetek, ássatok másik kutat. Szolgák lehet, hogy nem annyira akarták elfogadni, de elfogadták, az Úr mondta. Ásnak másik kutat. Nem olvastam a történetben, hogy az forrásvízű volt-e vagy sem, de biztos, hogy nagyon jó minőségű víz lehetett benne, mert mi történt a történetben, mit olvastam? Megint jönnek a kedves szomszédok. Filiszteus barátai Izsáknak. Kié ez a kút? Mi volt a válaszuk a Izsák szolgáinak? Kié a kút? Tiétek. Nem ez volt a válasz, ugye? Hát a miénk. Mi ástuk. Igen? Kinek a földjén ástátok? Izsák szolgái tudták, most jön a folytatás, hogy a filiszteusok földjén. Ki is a kút akkor? Hát a miénk, mert mi ástuk. De már múltkor is elvettétek. Na és a mi földünkön ástátok. Úgyhogy jobb, ha elmentek. Izsák szolgái perlekednek, de aztán mennek Izsákhoz. Uram, mit csináljunk? Most már másodszor írnék át Izsákot. És hadd mondjam nektek, Izsáknak sokkal több szolgája volt, mint annak a vidéknek, bármelyik gazdag emberének. Tehát Izsák erősebb volt. Izsák pásztori sokkal többen voltak, és erősebbek voltak a gérári pásztoroknál. Ők simán megvédhették volna a kútjukat. És azt is hadd mondjam el nektek, hogy Izsák mehetett volna nyugodtan Abimélekhez panaszt tenni. Ábrám az édesapja annak idén tette, és a szövetség kötések miatt Abimeleknek kellett volna engedni. De Izsák arra gondol, én nem viszálykodom, nem perlekedem, nem akarok civódást. Pedig megvédhette volna magát, lett volna hozzá ereje, indulata is, de azt érezte, most az Úr útja más. Szolgáim, akkor arrébb kell mennünk. Akkor nem elég másik kutatásni, menjünk odébb. Én nem tudom, hogy nektek ez kedves történet, vagy kevésbé kedves. Mert arról van szó benne, hogy van, amikor az Úr Jézusban bízó gyermek vagy felnőtt nem civakodhat. Nem mehet bele a veszekedésbe. Hanem, ahogy a köszöntésben hallottátok, szelíd és alázatos kell, hogy maradjon. Kár éri, és nem vághat vissza, pedig még meg is tehetné. Az én időmben még nem volt ilyen gyönyörű szép füzetecske, amit a kinyitok, remélem ismerős lesz némelyeteknek. Talán a lányok szokták inkább gyűjteni. Ezek macicák. Nem az enyémek, én nem tudtam gyűjteni. Az egyik segítőtől kaptam. Képzeljétek, ez a legjobb macicás füzet, amit eddig láttam. Ebben vannak világító macicák, púpos macicák, parafás macicák. Úgyhogy ha valamelyikötök megmutatná az osztályba, lehet, hogy irigyelnék. De az is lehet, hogy valamelyik osztálytársad azt mondja, jé, milyen szép matricáid vannak, de hol van a 3D-s matrica? Mert az meg nekem is van. Ebben nincs 3D-s matrica, úgyhogy mégsem ezt fogom elvinni majd a hittanórára, hogy megmutassam. Ugye a 3D-s matrica a legjobb, bár ki melyiket szereti. Te örömmel mutatod a matricás füzetedet, és tényleg szívből, hogy együtt örülj a barátnőddel. De ő megirigyli. És akkor eszébe jut, hogy neki van egy olyan, ami neked nincs. És már is veszekedés lehet. Ennél vannak sokkal súlyosabb helyzetek. Nem tudom, hogy néha még a családban is talán adódhat, hogy édesapa hazamegy a munkából, és valamiért rád szól, de egy kicsit szigorúban, ahogy szokott. És ez neked nagyon rossz esély, mert igazságtalanul szólt rád. Most akkor te visszaszólj apukának? Vagy lehet, hogy észreveheted édesapa arca, hogy nagyon fáradt. Biztos a munkahelyen sokan idegesítették. És hát nem akarta hazahozni az idegeskedését, de mégiscsak. És valahogy rajtad csattant. Tudsz szelíd és alázatos maradni? Vagy hát visszavágok, mert hogyan apa ahhoz, hogy engem megbántson? Én már többször jártam úgy postán, sorban álltam, és siettem volna villamossal majd tovább, és egy idős bácsi úgy beállt a sorba elében. Fú, hát én majd felrobbantam az idegeskedéstől. Jó, megmondtam volna neki, hogy már milyen régóta sorban állunk mi is. Ő mondta, hogy hát ő siet, és ő idős ember. És a legszívesebben jó megmondta volna neki a magamét. De egyből eszembe jutott, hogy idős ember tisztelt. Lehet, hogy ő valamiben vétkezik esetleg ellenem, de most akkor én veszekedjek, pörlekedjek, civakodjak? Méltó ez az Úr Jézus követőjéhez? Ez az én utam? Az Úr szolgája ne viszálykodjék. Nem volt egyszerű Izsáknak ezt megélni, de megélte. És az jutott eszembe, hogy Izsák nem véletlenül volt az Úr Jézus őse, ős atya. Jézus is ugyanígy élt. Emlékeztek, hogy amikor az Úr Jézus a kereszten függött, akkor az ellenfelei csúfolják. Valamelyikötök emlékszik, hogy mivel is csúfolták? Mit is mondtak Jézusnak? Ha Isten fia vagy, ki is mondta? Köszi, Dávid mondta. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Jézus le tudott volna szállni a keresztről, Dávid? Hát, így van. Neki is nem tartott volna sem eddig se. Lejön a keresztről, hívja az angyal seregeket, elpusztított mindenkit, nem? Hogyha megbántanak téged, meg engem, és te erősebb vagy annál, aki megbántott, hát akkor nem az van, hogy hát, tudja meg, hogy máskor ne bántson meg. És Jézus megtehette volna. Ő is megkísértetett ilyenekben. Hogy mondjam nektek, Jézust is megkísértette a sátán azzal, hogy kárt szenved, hogy olyanok bántják, akik igazságtanul bántják, ott a kereszten nagyon is. És mit csinál az Úr Jézus? Nem száll le. Hát ő azért volt a kereszten, hogy megváltsa még azokat az ellenségeit is. Lehetőség legyen nekük is bűnbánatot tartani. Ő a kereszten hogy is imádkozott? Ezt szerintem tudja mindenki. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Hogy mondjam el nektek, hogy amikor Izsák elnevezte azokat a kutakat, amiket végül is elvettek tőle, az egyiknek ezt a nevet adta, hogy Szitná. Ez a név nektek nem sokat mond, gondolom, Szitná. Itt a történetben szerepelt. De ha mondok egy másik nevet, akkor már ismerős lesz a név. Sátán. Ismerős? Sátán. Képzeljétek, az a szó szerepel itt az ősi szövegben, amit héberül úgy kell mondani, hogy Szitná, Sátán, ez hasonló, és ugyanaz a kifejezés, ócsárló, vádoló. A kút nevét lehetne most egy kicsit magyarosabban így mondani, hogy Sátán. Ki van minden veszekedés mögött? Ki van minden olyan düh és civakodás mögött, ami a testvéreiddel való kapcsolatot akarja tönkretenni, a szüleiddel való kapcsolatot, vagy a tanáraiddal, vagy az osztálytársaiddal, hogy veszekedjetek, és ne legyen békesség és szeretet egymás között? Mindig a Sátán. Úgy megörültem, amikor észrevettem ezt a nevet a Bibliában. Hogy mondjam nektek, aki szelíd és alázatos tud maradni, nagyon kényes helyzetben az az Úr Jézus követőjeként viselkedik. Aki viszont nem, hanem harcol, már pedig én harcolok a magam igazáért, az azt mondja, hogy sajnos elbukott a kísértésben. Az Úr Jézus azért győzött a kereszten, hogy amikor meghal, elhagyja őt az Isten, akkor te tudjál egy ilyen kényes helyzetben is, akár mint amilyenbe Izsák is került, szelíd és alázatos maradni. Nem visszavágni, hanem szelíd és alázatos. És a történetet azzal fejezem be, hogy milyen hatása lett ennek. Izsák csendben eltűrte a kárt. Szomorú volt, fájt neki, Isten megnyugtatta, azért jelent meg neki, ezt hallottátok a felolvasásból, bátorította, Izsák segítségül hívta az Úr nevét. Azért csak úgy lehet megállni egy ilyen kényes helyzetben, hogy te kérsz az Úr Jézustól segítséget, a postán én is ezt tettem, Uram, segíts, mert nagyon haragszom az idős bácsira, és tényleg segített az Úr Jézus, mert megnyugodtam és szelíd maradtam. De az történt a folytatásban, és ezt most elmondom még röviden, hogy látja Izsák jönni Abimeleket, a királyt, a hadvezérét, meg a barátját, és azt hitte, hogy most lehet jönnek megint elvenni a kutat, vagy mi lesz, háború lesz. Abimelek el akar zavarni még innen is. És a történetben a folytatás, majd elő is olvashatjátok a saját Bibliátokból otthon, képzeljétek, azt mondja Abimelek neki, Izsák, nekünk be kellett látni, hogy veled van Isten, az Úr. Meg azt is beláttuk, hogy jó lenne veled szövetséget kötni, mert te az Úr áldott embere vagy. Mi szeretnénk veled jóba lenni, Izsák. Mi szeretnénk, hogyha szövetséget kötnél velünk. A király Izsákkal. Mi történt? Izsák szelíd és alázatos maradt, és Isten ezen keresztül Még a filiszteus királyban is munkálkodott. Hogyha te az osztálytársaddal nem állsz össze, hogy veszekedjetek, nem pörlekedsz, vagy a családban odafigyelsz arra, hogy szedíd és alázatos maradsz nagyon nehéz helyzetben, akkor azt mondja az ige, hogy az Úr munkálkodhat a másikban. Lehet, hogy lesz olyan osztálytársad, aki megkérdezi, hogy te hogy tudsz ilyen nyugodt maradni, mikor piszkáltalak. Lehet, hogy éppen azért piszkál, mert tudja, hogy te jársz templomba, te is imádkozol, te hiszel Istenbe, no mennyire hisz? Vajon amikor piszkáljuk, akkor is megmarad-e az ő hitében? Hogy mondjam nektek, hogy a sátán kísértése sokféle formában támadhat bennünket. Ha az Úr Jézus azt mondja, hogy legyél szelíd és alázatos, akkor a sátán pont az ellenkezőjét akarja elérni ilyen helyzetekkel. Ez áll a szüleitekre, a tanáraitokra is, mindannyiunkra, hogy a gonosz nem akarja, hogy Jézus követője légy hűséggel. A gonosznak az nem öröm, hogy az Úr szolgája nem viszálykodik. Jézus viszont segít. És a végén lehet, hogy az a kiállhatatlan osztálytársad oda megy hozzád, és megkérdezi, hogy te miért is vagy ilyen szelíd? És te elmondod, hogy miért. És nem azt mondod, hogy hát látod, én milyen önmegtartóztató vagyok, én nekem milyen erőm van, én megmaradok. Nem, azt mondod, hogy hát megszívesebben én is visszavágtam volna, csak én megismertem valakit, aki segített szelídnek maradni. Gyere te is Isten tiszteletre, gyere a gyerek Isten tiszteletre, vagy te is imádkozhatsz hozzá. A mai történet azt mondja, te szelíd is alázatos maradsz, nem viszálykodol, lehet, hogy kár ér, és mégis bízol abban, hogy az Úr annál sokkal többet adhat, és a végén még lehet, hogy az a másik, aki miatt téged fájdalomért, aki miatt szenvedsz, ő is Jézus követője lesz. Van egy gyönyörű szép vers, Inke néni hívta fel rá a figyelmemet, kérlek benneteket, hallgassátok meg a szolgálat végén, Túrmezei Erzsébet verse, szeptember. Ennek az utolsó verszakát olvasom. Gyerünk gyerekek iskolába, oda is, ahol nincsen tábla. Iskola sok van ám nagyon, ahol az Úr Jézus a mester, s ahol az ősz öreg serestel gyermekként ülni a padon. Vár az Úr Jézus iskolája. Tantárgy, hit, remény, szeretet. Iratkozzál be! Add át neki gyorsan a szívedet. De jó lesz mindig vele menni, mindent az ő kedvére tenni. De könnyű lesz az életünk. Ha nehéz is lesz majd a lecke, ki gyáva még, hogy megijedne, ott a mester, segít nekünk. Ő ad erőt, és ő ad áldást. Hiányunk nem lesz semmiben. Csak rá figyeljünk, vele járjunk, s kövessük őt híven. A mai történetben azt hallottátok, hogy az Úr Jézus iskolájában, az életben lehet, hogy lesz nehéz helyzet, küzdelmes, de ha te szelíd és alázatos maradsz, akkor az Úr Jézus még az ellenfélben is munkálkodhat. Segítsen ebben benneteket és mindannyiunkat Isten. Az aranymondás többször is elhangzott már a történetmondás során, így kezdődik, az Úr szolgája ne viszálykodjék. Mondjuk el együtt. Az Úr szolgája ne viszálykodjék. 2 Timóteus 2.24. 2 Timóteus 2.24. Az Úr szolgája ne viszálykodjék. Mondjuk el a fiúkkal. 2 Timóteus 2.24. Az Úr szolgája ne viszálykodjék. Lányok? 2 Timóteus 2.24. És most hallgassuk meg a felnőtteket, hogy ők is megjegyezték-e már. 2. Nagyon jó, mindenki megtanulta. A feladat az, hogyha holnap mentek iskolába, akkor ha eszetekbe jut egy nehéz helyzetben, akkor vegyétek ezt komolyan, és ahogy hallottátok a versből is, az Úr Jézus ebben segít. Most csendben imádkozzunk. Tegyük össze a kezünket, imádságra kulcsolva hajtsuk meg a fejünket, és csak az Úrra figyeljünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus is megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Köszönjük, hogy őt is érte kár, köszönjük, hogy neki is el kellett hordozni az igazságtalan bántalmazást, gyalázatot, és köszönjük, hogy ő sem viszálykodott, hanem inkább meghalt, érettünk is a kereszten. Köszönjük, atyánk, hogy az Úr Jézus győzött. Ezért kérjük azt tőled, segíts nekünk is az ilyen kényes helyzetekben, Jézus segítségét kérve, nem viszálykodni, veszekedni, civakodni, hanem szelídnek és alázatosnak maradni. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus erejével lehetséges ez. És kérünk téged arra, segíts nekünk szeretnünk azokat az osztálytársainkat is, akik olyan nehéz természetűek számunkra, és amikor esetleg rákérdeznek, hogy mi miért vagyunk szelídek és alázatosak, merjük elmondani nekik, hogy nálad találtunk lelki erőt, tőled kapunk segítséget. Imádkozzunk a tanárainkért, kérünk áld meg őket, amikor tanítanak minket. Adj nekik is türelmet, szelídséget és alázatot. Imádkozzunk a szüleinkért, a testvéreinkért. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk egy nagy család, és add, hogy a családban is lehessen békesség, szeretet és szelídség. És amikor esetleg a sátán kísértene bennünket, mint családot, hagyd tudjunk együtt te veled győzni. Kérünk téged népünkért, népünk vezetőiért, akik magas beosztásban vannak, bocsásd meg, amikor viszályok vannak köztük is, adja mi népünknek is békességet. És köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat az Úr Jézus nevéért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Mielőtt a záró éneket is, elénekeljük is az áldást, kérjük Istentől, mondjuk el együtt az aranymondást. 2 Timóteus 2.24. Az Úr szolgálja, ne viszálykodjék. A 434. dicséret biztos, hogy ismerős a gyerekeknek, nektek, mert ezzel szoktuk mindig befejezni az Isten tiszteletünket. Most azonban végig énekeljük mindenképpen, és figyeljetek a szövegére, mert arról beszél, hogy a küzdelmes életszakaszok, a küzdelmes helyzetekben is mi az Urat követhetjük. Thank you. az aranymondás szokás szerint majd itt a kis ajtónál kijöve kapjátok meg, gyertek majd erre mindannyian. Most pedig fennállva kérjük Isten áldását. Egy bibliai verssel kérem az Úr áldását, figyeljétek Isten szavára a Bibliából. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Amen. Isten áldjon benneteket!